Oké, szóval, ma este folytatjuk azt, amit elkezdtünk tegnap. Természetesen tegnap este, nem tudom, nagyon későn kerültünk csak sorra. Nem tudom, kinek volt alkalma élőben nézni, akinek nem, aznak esetleg ma reggel. Volt a lehetőség, hogy bepótolja. Részben folytatni fogjuk ezt, de ígérem, hogy nagyon szép, izgalmas, tanulságos, tartalmas dolgok következnek. Szervusz, Dvora, te is csatlakozol hozzánk. Szóval sok érdemes dolog fog következni. Arra érdemes dolog, hogy maradjatok és kapcsolódjatok be. Például fogunk arról tanulni, hogy mi történt a bálvány imádás rossz ösztönével. Miért nincs bennünk egy ilyen késztetés, hogy lépten nyomon bálványt imádjunk. Aztán fogunk arról is tanulni, hogy miért van bennünk olyan késztetés viszont, ha nem is lépten nyomon, de viszonylag gyakran, hogy mindenféle nemi áthágásokat kövessünk el, nemi vétkeket, ne adj Isten. Szóval ezekről is szó lesz ma este. De egyelőre folytatjuk ott, ahol abba hagytuk legutóbb, és ugye arról volt szó, hogy nem lesz nagyon véres, ígérem Mária, arról volt szó, hogy a papi ruhát lehet-e használni profán célra. Ugye úgy került ez szóba, hogy tegnap este arról beszéltünk, hogy a Jom Kippuri szolgálat része az, hogy a főpap miután elküldi a bűnbakot a Szikláshegyre, és elküldi a levágott bűnáldozat kecskét és üszőt, hogy égessék el, akkor ő kimegy, és felolvas a Tórából, és a Mista azt mondta, hogy ezt a Tóra olvasást ezt csinálhatja a Jom Kippuri szolgálati ruhában, és csinálhatja a saját köpenyében is. És ezzel kapcsolatban tettük fel a kérdést, hogy ha csinálhatja a saját köpenyében is, ez azt jelenti, hogy ez nem egy szószoros értelmébe vett szentélybeli szolgálat. Ha viszont ez nem egy szószoros értelmébe vett szentélybeli szolgálat, akkor hogyan csinálhatja, ha akarja a szolgálati ruhában? Nem tudtunk erre más csirtányében mondani, mint hogy feltehetően a szolgálati ruha az használható profán célra. Nos, akkor ezzel kapcsolatban kezdtünk el egy hosszas diskurzust, és idéztünk egy brájtát, ami azt mondja, hogy nem aludhattak a kohénok, a papok a szolgálati ruhájukban. És erre megérezte a Talmud, de aludni nem aludhattak, de más csinálhattak. De például ehettek benne. Tehát akkor látjuk azt, hogy lehetett profán célra használni. Nem aludhattak, nyilván azért nem, mert nehogy ne Isten szellencsenek a ruhában, és az méltatlan legyen a hallás közben. De enni ehettek. Mert azt mondta, amúgy ne, az evés az még nem számít annyira profán dolognak, hiszen van egy olyan mondás, hogy amikor a kohaniták esznek az áldozati húsból, akkor engesztelődik ki az örökkévaló azzal az emberrel szemben, aki az áldozat. Tehát akkor mégis van valami kapcsolat az áldozáshoz. Erre azt mondták, jó, akkor miért fogalmazott úgy a Brájta, hogy aludni nem lehet a szolgálati ruhában? Azért, mert aludni nem lehet, de enni és menni lehet. Jönni, menni. Szolgálati ruhában lehet. Akkor ezek szerint mégiscsak lehet profán célra használni. Azt mondja, a Talmud, ez sem annyira elfogadható. De dinhu, de a lichon namiloi. Azt mondja, a Talmud, nem. De széfa észrekelej, poistinu meg káblim, a nichim tahaszra sejem. A Talmud azt mondja, nem, önmagában még ebből nem tudnám azt, hogy lehet profán célra használni. Valójában, mert azt mondanánk, hogy hát, hogyha nem lehet aludni, akkor jönni-menni sem lehet. Viszont mit mond a Brájta vége? A Brájta végén az van az áll, hogy nem lehet aludni a kohanita szolgálati ruhában, hanem hogyan jártak el a kohénok, azt levették magukról, és a fejük alá tehették párnaként. Mit látok ebből? Poistinum a káprim a nichin oisz tachsza sehem, s májtami nabig, de kunan itt nulla hanaizban. Ebből azt látom, hogy mivel a fejük alá tehetik, párnaként használhatják, akkor mégiscsak lehet használni profán célra. Ugye, igaz, hogy nem lehet benne aludni, de csak azért nem, mert nehogy valami méltatlan dolog történjen alvás közben, például szellencsen valaki, valamelyik kohén alvás közben a szent szolgálati ruhában, de a ruhát össze hajtani és a fejünk alá tenni, ezt megtehették. Mit látok ebből? Hogy lehet profán célra használni a szolgálati ruhát. Amarav papa lőjtam téma tárhaszosajám, elejém a kenegedrasajám, mert azt mondta, papa, nem. A szövegben ne azt mondjuk, ne úgy álljon, hogy a fejük alatt, hanem úgy, hogy a fejük mellett. És akkor így viszont továbbra sincsen bizonyíték arra, hogy lehet profán célra használni. Tamás kérdezi, hogy napközben kizárt-e, gondolom a szellentésre gondol. Nem kizárt, de ahogy mondjam, az ember inkább tudja kontrollálni magát, mint alvás közben. És alvás közben tartunk tőle, hogy esetleg kontrollt vesztve ilyen problémák merülnének föl. Oké, de akkor minden esetre a papa ki javítja a szöveget, és azt mondja, hogy nem a fejük alá, hanem a fejük mellé tehették a ruhát. Amereb me sársia, smájtamina, finimina cád, sápirdami. De me sársait megjegyzi, hogyha ez valóban így van, akkor ebből még valamit következtethetünk a mai gyakorlatra, a mai mindennapi élettel kapcsolatban. Ugye, kohanita ruha, az ma nincsen, nem is, a többség nem is kohanita, viszont van tfilin. És a tfilin imasziat régen nem csak az imánál hordták, hanem egész nap, és természetesen alváskor levették. Mit látunk a kohanita ruhával kapcsolatos előírásból? Úgyhogy feltétlenül ugyanúgy, mint hogy a kohanita ruhát a fejük mellé kellett, hogy tegyék az alvás közben, ugyanígy kell eljárni a tfilinnel is. Hachinami misztábra, de negedre sejjem, de iszálka dájtek táhassza sejjem, tépök lemis, amik lájn, de ika ábnéd, na híden itt nőle hanézbe hen, hamis hanémiki lájn. Azt mondja, Talmud, és amúgy is különben, logikusabb az, hogy a szövegben feltétlenül nem az áll, hogy a fejük alá tehették ezeket a ruhákat, hanem az áll, hogy a fejük mellé, ugyanis a ruhának, a kohanita ruhának volt egy olyan eleme, a kohanita négy részes szolgálati ruhának egy olyan eleme, jelesül az öv, ávnét, ami legalábbis egy vélemény szerint kevert volt, lemből és gyapjúból, és ez mint kohanita ruha rendben van, de profán kontextusban, hétköznapi kontextusban, ugye tilos bármilyen módon viselni, hordani a len és a gyapjú keverékét, ezt nevezzük ugye a sátnez tilalmának, a keverés tilalmának, ugye ez a keverés tilalma sok mindenben fölmerül, például abban, hogy nem lehet két különböző állattal, egy szamárral és egy bikával mondjuk szántani a szántóföldet, fölmerül azzal kapcsolatban, hogy nem lehet keresztezni mondjuk egy lovat és egy szamarat, és fölmerül azzal kapcsolatban, hogy nem szabad keverve vetni a vetést, és fölmerül azzal kapcsolatban is, hogy tilos kevert ruhát, gyapjúból és lemből készült ruhát hordani. És nem csak hordani, hanem a testünket bármilyen módon azzal melegíteni. Tehát például pokrócnak is tudás használni, vagy párnának. Hogyha ezt a kohanita ruhát tették volna a fejük alá, akkor annak része az öv pedig kevert gyapjú és len anyagból készült. Ugyan, mint kohanita ruha, a kohanita szolgálat közben lehetett viselni, mert egy speciális felmentést kaptunk a tilalom alól, a keverés tilalma alól, de ez nem azt jelenti, hogy alvásnál is lehetne használni. Tehát valószínűleg valóban nem a fejük alá tehették a ruhákat, ezeket a papír ruhákat alvás közben a fejük mellé. A nihalemanda amarab nétesekein gadol, zeuab nétesekein hegyet. Elemanda amarab nétesekein gadol, zeuab nétesekein hegyet. Máik a lemény, már azt mondtam, hogy oké. De valójában ez nem egy konszenzus. Ugye, ha visszaemlékeztek, korábban volt arról szó, hogy azt tudjuk, hogy a főpap öve az valóban gyapjúból és lemből készült, a keverékből készült. A főpapi négy részes jomkipuri ruha, ugye a főpapnak általában 8 részes volt a ruhája. De jomkipurkor neki is 4 részes volt a ruhája, csak úgy, mint egy egyszerű papi. És az volt a kérdés, hogy az ő 4 részes ruhája, az ugyanaz a 4 részes ruha-e, ugyanabból a 4 részből áll-e, mint egy átlagos, egyszerű pap 4 részes ruhája évközben. És az egyik vélemény szerint igen. Ugyanabból állt, és az öve az egyszerű papnak ugyancsak ugyancsak kevert anyagból volt, csak úgy, mint a főpapnak az öve Jom Kipurkor. És ez szerint akkor jól megy, érthető az egész kontextus, amit eddig mondtunk. Ha viszont azt a véleményt követjük, ami szerint a főpapnak a ruhája, a főpapnak az öve, az ugyan kevert anyagból volt a len és a gyapjú keverékéből, de az egyszerű papnak az öve az nem volt kevert kevert a gyapjú és a len keverékéből, akkor ott nem vagyok köteles, vagy nem vagyok feltétlenül rákényszerítve, hogy azt mondjam, hogy a fejük mellé tették a ruhákat, és nem a fejük alá. De hítém, aki lájmile visse vele a húda asszalva, hogy bátsza a sari, vagy ha tányel ajánl, leha, valat a mutar, lehát szíjói, ávalom lukha khamim, tehát te ha ávalom lukha khamim, azt, hogy látsz, ez kény, sem a tikrek, nem a húta, áhasszabb szaraj. Így azt mondja, Talmud, akkor esetleg azt lehet mondani, hogy elnézést. Az előbb rosszul mondtam, bocsánat. A főpapnak az öve, Jom Kipurkor, az nem kevert volt, hanem tiszta nem volt. A kérdés az, rosszul mondtam az előbb. A kérdés az az, hogy a hétköznapi négy részes ruhának az öve, az egyszerű papi ruhának az öve, az ugyanígy csak lemből volt-e, vagy az kevert volt-e. Most azt szerint a vélemény szerint, hogy kevert volt, az világos, hogy azt szerint a vélemény szerint, hogy ez a főpapnak a egyezett, a hétköznapi papnak az öve egyezett a főpapír övvel. Azt szerint mondhatom azt, hogy a fejük alá tették a ruhát. Azt szerint a vélemény szerint, ami azt szerint viszont eltért az övük, és az övük kevert volt, nem mondhatom azt, hogy a fejük alá tették a ruhát. Miért? Mert ugye akkor az a kevert ruhának a kevert ruhából húztak volna hasznot. Ugye az melegítette volna a fejüket. Most esetleg akkor azt lehet, mit tudok viszont mondani, akkor azt szerintem, nem én szerint, hogy kevertből volt, hogy a gyapjú és a len keveréke volt az öv. Esetleg azt tudom mondani, hogy csak az a tilalom, hogy tilos fölvenni a kevert ruhát, de az nem tilos, hogy ez valamilyen más módon melegítse a testünket. Azt mondja, a Talmud, igen, lehetne ezt mondani, de egy brájta egyértelműen azt mondja, hogy még az is, aki azt mondja, hogy valóban csak viselni tilos a kevert ruhát, ő is azt fogja mondani, hogy a rabbik azonban megtiltották nem csak a viselést, hanem bármilyen a testünk melegítését a kevert anyaggal. Miért? Nehogy az történjen, hogy mondjuk a fejünket rárakjuk egy ilyen párnára, ami kevert anyagból készült, és abban egy kis szál a testünkön marad, és ezzel akkor olyan, mintha viselnénk. Tehát így is, akkor kiderül, hogy a fejünk alá sem tehetjük a kevert anyagot. És akkor azt lehet mondani, hogy valamivel elválasztották a kohanita ruhákat, aminek egy része, ugye az öv, az kevert anyagból készült. Nem közvetlenül tették rá a fejüket, hanem valamit közé tettek, és arra tették rá a fejüket, és akkor az egy ilyen párnahúzatot mondjuk, vagy amarabi simamen, pázi amarabi simamen, lévi amarabi simamen, kalankad is a hasam, és a lájm a finu eszem a cajzó ágab zó, viki lám tehtém, asszul is nem, nem. Azt mondja, nem, ezt sem mondhatjuk, mert azt mondta rabi simamen pázi, hogy azt mondta egyszer Rebi a jeruzsálemi szent közösség nevében, hogy még akkor is, hogyha 10 húzat van valamin, ami kevert anyagból van, akkor is tilos azon aludni. Tehát, hogy nincs olyan engedmény, hogyha valami elválasztja, hogy ne közvetlenül érintse a testemet a kevert anyag, akkor azt lehetne. Láb smájmina, akire engedve sem smájmina. hanem akkor végül is kénytelen vagyok azt mondani, hogy a fejük, nem a fejük alá tették a kohaniták ezt a ruhát, hanem a fejük mellé. És akkor mi jön ki ebből, hogy, hogy még mindig nem tudtuk bizonyítani, hogy lehet profán célra használni a kohanita ruhát. Ugye ebben ez volt a kiinduló pontunk. Vási amár illom táhászra sejem kamiszháni mikiláim ebben ha kamiszháni sztáim bigdekúna kasinhém. Azt mondja rá Vási, nem? Valójában mondhatjuk azt, hogy a fejük alá tették a ruhát. Ha pedig az a kérdés, hogy hogyan tették a fejük alá, azt szerint a vélemény szerint, ami szerint kevert a ruha, azt fogom erre válaszolni, hogy a kohaniták ruhája az nagyon kemény anyagból volt, és ezért ez nem volt, nem számított olyan problémának, hogy esetleg egy szár rajta marad az ember testén, és akkor majd abból valamilyen élvezete lesz a testének, mert ilyen kemény anyagból volt a ruha. Ki hazud, amár avhunnul brejlev, és hány nátméd gamda, de neres sárja. Ahogy tanultuk például a Funa Brevdel, és ő azt mondta, hogy egy bizonyos anyag, ami ugyancsak egy ilyen kevert anyagból van, azt szabad volt használni, mert annyira kemény anyag volt, hogy a testnek semmilyen haszna nem volt belőle, nem melegítette a testet. Tasmá, bigdékúna, jöjjtszöbe emleme dina, asszur, uban migdas, bémisásza vajid, bémisásza vajid, a muta. Mivel nincs a bigdékúna, nitnő le, henőzbe, hem, smájmina. Oké. Mivel még mindig nem sikerült bizonyítani, hogy akkor a kohaniták ruháját lehet-e profán célra használni, a Talmud most egy knockouttal behoz egy új brájtát, és ebből a brájtából egyértelműen kiderül, hogy lehet profán célra használni. Mi ez a brájta? A brájta a következőt mondja. A kohanita ruhában tilos kimenni a szentélyből, mert azzal méltatlan helyzetbe hoznánk a ruhát, de a szentélyben szabad viselni a kohanita szolgálati ruhát, független attól, hogy a kohén éppen szolgálatot végez, vagy nem végez szolgálatot. Mindenképp lehet viselni. Miért? És itt a brájta egyértelműen kimondja, mipnése bigdek a huna nitnu le hanaizba hem. Mert a kohaniták ruhája úgy adatott, hogy abból szabad hasznot húzni. Lehet profán célra használni. Akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy a kohaniták ruháját lehet profán célra használni. Oké. Okay. Most ugye akkor ez választod a kérdésünkre, hogyan volt lehetséges az, hogy a főpap, ha akarta, akkor kohanita ruhában olvasta a Tórát Jom Kippur délutánján, annak ellenére, hogy a Tóra olvasás az nem konkrétan egy szolgálat a szentélyben, hiszen nem számít áldozásnak. Viszont van egy történetbeli problémánk. Mi ez a probléma? Hogy azt mondja ez a brájta, hogy tilos volt a szentélyből kimenni a kohanita ruhával. Ugyan szabad profán célra használni a kohanita ruhát, de a szentélyt elhagyni kohanita ruhában nem szabad, nehogy méltatlan helyzetbe kerüljön a ruha. Van viszont egy gyönyörű történet. Ezt a gyönyörű történet szerintem már idéztük. A történet Nagy Sándorról szól, aki amikor elfoglalja Izraelt, akkor a Kutim, a somroniták, akik állandó konfliktusban voltak a zsidókkal, meg akarták győzni, hogy pusztítsa el, engedje meg nekik, hogy pusztítsa el a szentélyt. A somroniták az első szentély pusztulása idején lettek betelepítve Észak-Izraelbe, és a Grizim hegyen csináltak maguknak, még a Grizim hegy előtt, tehát belettek telepítve, és a zsidó elbeszélés szerint kezdetben báványimádók voltak, de nagyon sok vadállat támadásnak voltak kitéve, és úgy értelmezték, hogy ennek bizonyára az az oka, hogy ők nem követik a zsidó hitet, és mégis áttértek a zsidó hitre, de nem lehet azt mondani, hogy teljesen őszintén tértek át, egy kicsit így a saját zsidó vallásukat találták ki, és építettek egy oltárt és egy szentélyt a Grizim hegyen, Észak-Izraelben, a Somronban, és folyamatosan konfliktusban voltak a zsidókkal. Amikor Nagy Sándor elfoglalta Izraelt, akkor megpróbálták Nagy Sándort meggyőzni arról, hogy a zsidók Nagy Sándor ellenségei, és hogy engedje meg nekik, hogy elpusztítsák a jeruzsálemi templomot. Erről szól a következő történet. Vaha tánya, de eszémek a misa be tévészőim, hára grizim húdilőin a miszpédjaim, se biksuk ha kutim, ez bészele kényim Alexander smogdön lá hrivai, nosznoj lahem. Tévét 25-e az egy öröm ünnep, a Grizim hegy napja. Ez egy olyan nap, amikor tilos halotti beszédeket mondani, nem szabad gyászolni. Miért? Mert ez az a nap, amikor a somrojták megkérték Nagy Sándort, hogy engedjen meg nekik, hogy elpusztítsák az örökkévaló házát Jeruzsálemben, és ő megengedte nekik. Bóve, hogy dió ez simon egy szádék, me assza a lavas bigdek unna, mi szávte bigdek unna, umi a kire jusse lájm, immojvá bukese lajbéredeje. Drága barátaim, visszatértünk, és folytatjuk a előbb megkezdett Talmud tanulást, elnézést kérek a kis szünetért, csak kislányom segítségére kellett kelnem. Szóval, remélem, hogy vissza fognak térni a leghűségesebb tanuló társok, látom, hogy egy pára már meg is jelentek, még bevárjuk őket, mielőtt folytatnánk. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, Judit, Éva. Tehát, a somroniták szerették volna elpusztítani a jeruzsálemi szentét, és első körben meg is győzték Nagy Sándort, hogy a zsidók ellene vannak, és Nagy Sándor engedélyt is adott nekik arra, hogy a szentét elpusztítsák. Amikor ezt meghallotta Simon a cádik, aki hosszú évtizedeken keresztül volt a főpap, és hirtelen emlékszem, hogy 40 vagy 80 évig szolgált főpapként, akkor mit csinált? Fölvette a főpapi ruháját, elindult Jeruzsálem kiválóságainak kíséretében Nagy Sándor felé. Ezek mind fáklyás menettel kísérték. És egész éjszaka mentek, Simon a cádik és az ő küldöttei az egyik oldalról, és mentek a másik oldalról a somroniták és az ő küldötteik, kísérőik. Mind a ketten siettek Nagy Sándorhoz, hogy elnyerjék a tiszteletét. Átsallam udasáhá, amíg föl nem kelt a nap. Akkor a hajnalban megérkeztek. Amarlahen mihalalu, meglátta Simon a cádikot és a kísérőjét Nagy Sándor, és megkérdezte, kik ezek? Amrul a jehudim simardu becha. Erre azt mondták neki, ezek azok a zsidók, akik ellenet keltek fel, akik megtagadtak téged. Kíváncsi giel antipatres. Amikor Antipatreshez értek, felkelt a nap, és összetalálkoztak egymással. Simon a cádik és Alexander. Az előbb rosszul mondtam azt, hogy nem a somroniták és Simon a cádik mentek egymás felé, vagy közösen Nagy Sándor felé, hanem Nagy Sándor és csapata mentek Jeruzsálem felé, és Jeruzsálemből pedig jöttek a Simon a cádik és a kísérői. És összetalálkoztak Antipatreszban. Majd Kata segít nekünk, hogy hol van Antipatres. Kíváncsi ahol Simon a cádik jav, mert káftöv és tachlefanov. Amint meglátta Simon a cádikot, Nagy Sándor leszállt a lováról, és leborult előtte. Amrulaj, meleg gadolka mőszka és tachvele jehudize. Azt mondták neki, egy olyan nagy király, mint te, Nagy Sándor, leborul egy zsidó előtt? Amelahem, muzdioknősel ze, minna cáhász lefanev, beisz milhamti. Szóval tudjátok, miért borulok le előtte? Mert minden háborúban, mielőtt megnyerjük a háborút, álmodok, és álmomban ez az alak, Simon a cádik, jelenik meg előtte. Erre azt kérdezte tőlük, Amar lahem, lama bassem, miért jöttetek? Kérdezte Nagy Sándor a zsidóktól. Amru, evse beisem is pálalimből lehval muszkosolőt a harev, jesza uha évdéke havimlách rivaj? Erre azt mondták neki, Simon a cádik vezetésével, lehetséges lenne az, hogy abban a templomban, ahol nap mint nap a te királyságodért imádkoznak, azt te elpusztítanád azért, mert néhány bálványimádó megtévesztett téged, hogy pusztítsd azt el? Amel a helyen mi halalú? Kik ezek? Kérdezte Nagy Sándor a zsidóktól. Amrulaj, kutim halalú, samdim lefaneha. Azt mondja, kik ezek? A somroniták, akik előtted állnak. Amel a helyen, ha réze, ha réhém muszurim bédeichen. Erre azt mondta a Nagy Sándor, ó, tessék, akkor itt vannak. Vigyétek őket, a ti kezetekbe adom őket. Mi járt nakfumbék fejem, ut lavú, bezambészú szélyem, hogy meg a renimaiszmál, kajicimbál, bár kanim, átsévül a háregrizim. Erre mit csináltak a zsidók? Ugye ezek szerint tehát a, tulajdonképpen a somroniták vezették Nagy Sándort Jeruzsálem felé, hogy pusztítsa el a templomot, és amikor összetálkoztak a zsidókkal, akkor a zsidók mondták, hogy hát a bálványimádók akarnak téged eltéríteni és rossz útra vezetni, hogy elpusztíts Jeruzsálemet. Kik azok a bálványimádók? Ők a somroniták, azt a tessék, vigyétek őket, nem kellnek nekem. De gyorsan fordult a sorsuk. Erre mit csináltak a zsidók? Felkötötték a lábuknál, a sarkuknál a lovaik farkára őket, a lovakat pedig meghajtották, és azok egészen meg sem álltak a Grizim hegységig. Elérkeztek a Grizim hegységig, ahol a somronitáknak a temploma állt. Hasúz, ruhu, karsinim, ke derekse biksú, lászözt a bészelekeinu. Akkor felszántották és beszántották a Grizim hegyet, és bevetették borsóval, csak úgy, ahogy ők akarták, már a somroniták, hogy eljárjon velük szemben az örökkévaló házával szemben Jeruzsálemben. Vissza a jöjjön a szó, jöjjön, és ezt a napot ünnepnek hirdették ki. Oké, látom, hogy a Kata beírta, hogy a somroniták templomát azt időszámítás előtt 126-ban rombolták le, Hurkunus. Hurkunus Janus, az azt hiszem, hogy Jonathan. Jochanan? Most értelem, nem jut eszembe, hogy a zsidó neve mi volt. De mindezt eszerint a történet szerint már Simon a cádik idején lerombolták, de ez volt a bosszú annak fejében, hogy ők pedig le akarták rombolni a Jeruzsálemet. Oké, okay. Mindenesetre az egész történetből mi a lényeg, hogy Simon a cádik fölvette a főpapi ruháját, és úgy ment Nagy Sándor elébe. Az előbb addig azt mondtuk a brájtában, hogy tilos a templomból szolgálati papiruhában kimenni. Lehet ugyan profán célra használni a szolgálati ruhát, de tilos elhagyni a szentély területét a szolgálati ruhában. Erre a Talmud azt mondja, két választ is mond a Talmud. Iva is szeimar, ujjén li bigdékú huna. Az egyik válasz az, hogy Simon a cádik nem az igazi szolgálati ruhát vette föl, ami már meg is lett szentelve, hanem olyan ruhát, ami elő volt, készítve arra, hogy szolgálati ruha, papiruha legyen, de még nem volt megszentelve. Iba is széma. Észlászlás sem, egy félrőtörő szecha. Egy másik magyarázat, hogy igen, ez egy kivétel volt. Ez nem lett volna szabad, de van egy olyan mondat a Zsoltárokban, 119-es Zsoltárban, észlászlás sem, amikor eljön az idő, akkor cselekedni kell Istennek, egy félrőtörő szecha, és a Tórát és a Tóra törvényei is feloldódnak. Magyarul időnként Fel kell oldani a Tóra törvényeit, amikor nagyon nagy a szükség, amikor valamit meg kell menteni. És itt is erről van szó, Simon Czálik úgy értékelte, hogy a hóvedot meg kell adni, a tiszteletet, és ezért papiruhában kell Nagy Sándor elé menni, és annak egy, ez nem lett volna megengedett. Ugye ez egy rabinikus tilalom csak, nem egy tórai tilalom, alkalmazta azt a mondást, észlászászlás semmi felültő összeg, hogy amikor eljön az ideje, akkor bizony fel lehet oldani a Tóra törvényeit. Oké, okay. Ezzel választ kaptunk erre a kérdésre, most pedig visszatérünk arra, amit a Misna mond. Mit mond a Misna? Azt mondja a Misna, hogy házanak neszesz nőitel széfer tojra, hogy a Tóra olvasás szeremóniáját hogy csinálja a főpap, hogy fogja a zsinagóga, a szentélyben található zsinagóga kántorra a Tóra tekercset, és odaadja a zsinagóga vezetőjének, a zsinagóga vezetője odaadja a főpap helyettesének, és a főpap helyettese odaadja magának a főpapnak. És májta mina, halkin kavéj le talmid be makim a ráv. Azt mondja, a Talmud ebből látjuk, hogy a tanítványnak lehet kóvedot, tiszteletet adni a rabbi mester előtt is. Ugye alapból abból indulunk ki, hogy ha van a mester, a mesternek van egy tanítványa, meg van egy kisebb tanítványa, meg van egy még kisebb tanítványa, akkor a kisebb tanítványok csak a mestert tisztelhetik meg, nem adhatnak tiszteletet egy nagyobb tanítványnak a mester előtt, mert az a mestert hozná szégyenbe. De ebből a történetből azt látjuk, hogy mégiscsak lehet, hogy a házanak neszesz, a zsinagóga kántora odaadja a zsinagóga fejének, a zsinagóga feje odaadja a főpap helyettesének, stb. Ebből látjuk, hogy a főpap előtt lehet tiszteletet adni másoknak is. Amara báje, kul, amisunk fejnődökaingadó, azt mondja, abáje, nem, ez egy félreértés. Ez az egész ceremónia, hogy az egyik adja a másik a harmadik a negyednek, és az adja csak a főpapnak, ez mind a főpap kóvedjét, a főpap tiszteletét növelte. Tehát igazából itt nem arról van szó, hogy valaki másnak adtak kóvedot, másnak adtak tiszteletet, hanem ez az ő maga tiszteletét szolgálta. És ha azt látják, hogy az egyiktől megy a másikra, a harmadikra, akkor az úgy húsossá, olyan testessé teszi az egész ceremóniát. Kajen gadolai med, és a főpap pedig ott állt, átvette a tórát, és olvasta, mi klálsúlya is ér. Ebből azt látjuk, hogyha azt mondja, hogy a főpap állt, fölállt, akkor általában ezek szerint ült. De ha anantnám, én és sivebázzar, ellemáhér, és David Bilvács, nem elvél, vagy a meleg talagy és elvétnál sem. Hogyan lehetséges, hogy a főpap általában, mielőtt a tórát megkapta volna, ült, amikor azt olvassuk, hogy ülni csak a Dávid háza királybeli királyok ülhettek a szentélyben. Mindenki másnak tilos volt ott ülni. Kedamrav chizda beezdrasz nasim, ha nem beezdrasz nasim. Azt mondja, Talmud, igen. Jogos a felvetés. Hol van ez, hogy tilos a szentélyben ülni, és csak a Dávid háza beli király ülhet a szentélyben. De a szentély belső részében a szentély udvarának tól befelé. Itt viszont az Ezras Nosim, a úgynevezett női karzat részen voltunk. Ugye ez az a rész, ami, hogyha előttetek van a szentély alaprajza, akkor a külső rész, ahol a négy nagy kamra van a sarkokban, nem az az udvar rész, ahol az oltár áll. És ez a ceremónia, a tóraolvasás ceremóniája, ez itt a női karzat részben. Visszatértünk, és folytatjuk. Szóval, kde amarav chizda beztan snosim, ha nem bezna snosim, amarav chizda más esetben is mondta, hogy ez a női karzaton történt, ugyanígy itt is ez a válasz helyes, a női karzaton történt, a női karzaton volt ez a tóraolvasó ceremónia. Véha itt már a chizda... Aha, hol mondta ezt a frizda? Minek a kapcsán mondta azt, hogy a női karzaton történt? Mészvej, de tányom, héjhan kajrim boj bázara, rabbi lezebe jáki vaj, mi behára báj, nem a vikra, boj lefnér, a chajvas, a lefnés, a máj. Amra frizda beznoszasim. Ugye fölmerült általában, hogy hol olvasták a Tórát a szentében, Én Rebbe Jákob azt mondta, hogy a szentély hegyen, tehát még csak nem is a szentélyen belül, hanem a szentély külső kerületében a hegyen, és a Frizda pedig azt mondta, hogy a női karzatnál a szentély területének a külső részén. Ugyanígy akkor itt is a szentély területének a külső részén. Honnan vette ezt? Nehemja, Nehemiás könyvéből, ahol az van írva, hogy Ezra, az írnok, felolvasta a Tórát az úton, ami a víz kapujához vezetett. És ugye akkor ez hol? A víz kapuja, az ugye az a szentély déli részén volt, akkor feltehetően az úton, ami oda vezetett, az azt jelenti, hogy a szentély hegyen történt a tóraolvasás. A Frizda pedig azt mondta, hogy nem. Ez a női karzaton történt. Én most ugyanebben a Nehemiás 8-as fejezetben, ahol arról van szó, hogy Ezra olvasta a Tórát, ott más érdekes idézetek is vannak, és ezeket az idézeteket fogjuk most magyarázni. Vagy Varach Ezrasz a Semelő Kimha Godel, és megáldotta ott Ezra, az örökkévaló Istent, a nagyot, Máj Gadol, mi az, hogy nagy? Amarav Jöjszef, Amarav, Segidlőjbe, Sejmeme, Fajrös. Ugye attól nagy, hogy nagyjá tették, vagy nagyként dicsérték a szent nevével. Ráv Gidel Amár, Baruch Hashem Lekeisson, Ajlamadajlam. Ráv Gidel pedig azt mondta, hogy nem egyszerűen az örökkévaló szent nevével, amit ugye csak a szentében lehetett kimondani, hanem minden áldást a szentében hosszabban mondtak, mint ahogy mi mondjuk, mert minden áldást a szentében úgy mondtak, áldott az örökkévaló Izrael Istene a világtól örökkön örökké. És ez jelenti az, hogy a nagyot, hogy akit még jobban, nagyobban dicsértek, mint általában. Amelé Abájrev Dimi, vagy Dilma se gidlebisém, fejres, azt mondta erre Abájrev Diminek, talán mégiscsak az az értelmezés igaz, amit Ráv mond, hogy a Sémeme Fajrös a tetragramaton a szent név, a négybetűs Isten névvel dicsérték, és erre utal ez. Amelé én nem nem Sémeme Fajrös bök vulim. Erre azt mondta neki, az nem lehetséges milyen, mert Ezra hol olvasta ezt föl? A szentély udvarán kívül, és ott nem lehet mondani Isten, kimondani Isten szent nevét, a szent nevét a tetragramaton. Úgyhogy biztos, hogy nem ezt értette Ezra az alatt, hogy Istent, a nagyot, akit a szent névvel dicsérnek, hanem valószínűleg arra gondolhatott, ami a második magyarázat, hogy az áldás, amit mondtak Isten nevére, az egy hosszabb áldás volt. Lój, vahak szívi, jámaid Ezra a szaifel, míg de lécesel asszul a davar, vamarab gidel, se gidlöb, és sejmöme fejrös. Azt mondja erre a Talmud, tényleg? Igaz az, hogy Ezra nem említette meg az Isten szent nevét, ezt a négybetűs Isten nevet? Amikor azt olvassuk ugyancsak Nehemiásnak a 8-as fejezetében, vagyis Ezra fölállt, Ezra az írnok fölállt egy nagy fa oszlopra, amelyet készítettek a dolognak. Mi az, hogy a dolognak? A merev gidőség, idlövésen fejres. Annak a dolognak, hogy Istent a szent nevével dicsérjék. Akkor mégiscsak látjuk, hogy Ezra ugyan nem ment be a szentély belső csarnokába, hiszen nem volt Kohén, és mégis kimondta a négybetűs Isten nevet. Azt mondja, a Talmud, hogy rassajsza. Azt mondja, a Talmud, ez is csak egy átmeneti lehetőség, vagy átmeneti egyszeri alkalom volt, de amúgy Isten szent nevét tilos volt a szentély belső udvarán kívül mondani. Ha tovább nézzük Nehemiásnak ezt az elbeszélését, akkor a következő mondat, amivel foglalkozni fogunk, Nehemiás 9-es fejezetének 4-es mondata. Bizákub kölga dölel ha semmelő kéjem, és fölkiáltottak a nagy istenük a nagy hanggal az örökkévaló istenekhez, máj amar. Mit mondtak az örökkévalónak? Amar rável szimé. Bája, bája. Hainu, hajda, achrevele, migdasseve, kalé, lehej, halé, vekatlene, lekulé, cedike, váglinu, le is szalme, árén, vádáim, rákem, benéjon. Amikor megépítették Ezra és Nehemiás a második szentét, akkor fölkiáltottak Istenhez, és azt mondták, jaj, oly véj, hát hiszen itt van ez a rossz ösztön, a báványivárás rossz ösztöne, amely oda vezetett, hogy elpusztult a szentélycsarnok, és megöletett sok igaz ember, és Izrael népe száműzve lett országából, és ez a rossz ösztön még mindig itt táncol közöttünk. Klumja haftenlon ella kubule be agra. Hát nem azért raktad belénk ezt a rossz ösztönt, hogy ellenálljunk neki, és képesek legyünk ezáltal valamilyen jutalmat kapni? Loj ihubaninan, bainan, loj agre bainan, de mi nem akarjuk őt, és nem akarjuk az ő kísértés általi jutalmat. Nafelo piszka már kieda havek szívba emesz. Amikor ezt kimondták, akkor az égből alászállt egy kis cédula, amire rá volt írva, igaz. Igazatok van. Magyarul panaszkodtak, és azt mondták, a báványimádás volt az, ami miatt az első szentély elpusztult. A báványimádásnak a késztetése az abból a rossz ösztönből jön, ami mindannyiunkban ott van. Ki helyezte belénk a rossz ösztönt? Isten! De ő csak azért helyezte belénk elvileg, hogy ellent mondjunk neki, hogy álljuk a kísértést, és kapjunk jutalmat. De a vége mindig nem ez, hanem az, hogy vétkezünk. Inkább nem kérjük ezt a rossz ösztönt, felejtsük el, nem akarunk semmi jutalmat, semmit, csak hagyjon minket békén. Már elpusztult az első szentély, most felépítettük a másodikat, és ez még mindig itt van közöttünk. De Isten azt mondta, rendben van, igazatok van. Amarab Hanina, Smájmina, Haiszma és Elkodos Borcho Emesz. És erre mondta azt Rav Hanina, hogy Istennek a jóváhagyó pecsétje az igaz szó. Hogyha ez az égből alászálló kis cédula, ezre az volt írva, hogy igaz, akkor ezek szerint Istennek a jóváhagyó pecsétje az az, hogy igaz. Hogy szívú beszállni iszat lasszia, mint lasszia lény rossza, ezek után 3 napot és 3 éjjelt bőjtöltek a zsidót, mszruani halei, és átadták az égből nekik a lehetőséget, hogy végezzenek a báványimádás rossz ösztönével, kísértésével. Nafak asszeki gurja de nurja vészka csekadasim. Akkor ezek után egyszer csak kijött a szentek szentjéből egy oroszlán forma tűz, tűzcsóva, amár leu navile Israel, hajnu jitzra da védeszke havim, és megszólalt Zakariás proféta, és azt mondta Izraelnek, nézzétek, ez, amit most láttok, ez a tűzcsóva, ez a bálványimádás kísértésének ösztöne, rossz ösztöne. És nem máve jöjjmes zöjszön is, ahogy Zakariás könyvének 5. fejezetében olvassuk, azt mondja a proféta, ez a gonosz, de hadé tavszüléjú, ástömette binnibi mezája, erre megfogták ezt a oroszlán kölyköt, és amikor megfogták, egy szőrszál leesett belőle. Urama kalleva azek kalle árbe mai párszi. Erre kiáltott egy hatalmasat ez az oroszlán, és a hangja elhaladszott 400 prász. Egy prász az 4 kilométert. Akkor 1600 kilométerre elhaladszott a hangja. Amru heichin navid, dilma chászvesolmi rachmel min shamayim. Erre azt mondták a profétának, mit csináljunk? Ha a hangja ilyen erős, még az égben meghallják a könyörgését, hogy hagyjuk békén, és megkönyörülnek rajta, és nem fogjuk tudni kivégezni a bálványimádás rossz ösztönét. Azt mondta erre nekik, shadyu bedudda de avra, vechafiu le pumi be avra. Azt mondja, dobjátok bele egy ólomhordóba, és ólommal törjétek be a száját. De avrim is sávkala, mert az ólom nagyon jó hangszigetelő, és nem így a hangja nem fog hallatszani. És nem már vélemény az észre is, ahogy írva van ott, ahogy előbb említettük Zakariás könyvében, ez a gonosz, vagy jászlich össze, törjük éjfa, vagy jászlich evenei feleszapia, és bedobták egy hordóba, és ráraktak egy ólomkövet a hordó szájára. Akkor végeztek a otyákkal, végeztek a bálványimádás kísértésének rossz ösztönével, és látták, hogy tényleg nagyon jól működik, most már senkiben nincs ilyen késztetés, hogy bálványimádás legyen. Mert azt, amikor itt azt mondja a történet, hogy egy szőrszál leesett belőle, az azt akarja mondani, hogy egy, az a kevés bálványimádás, ami még maradt a világban, ez azért van, mert ugyan a nagy kontextusból ugye kivették a bálványimádás rossz ösztönét, már ez nincs senkiben egy ilyen hatalmas késztetés, hogy bálványimádó legyen. Kevés még, ami maradt, az emiatt a szőrszál miatt maradt. Mindenesetre látták, hogy a vészracanyú, hogy ez egy különleges alkalom, hogy így végezni lehet a bűnök kísértésével. Mi baj, Rachma, Yitzre, de Avrei, mert aztán hoppá, akkor egy másik bűn is van, a nemi bűnök. Legjobb lenne annak a kísértésével is végezni. Baj, Rachma, Yitzre, Mösszabia, Deu, imádkoztak, és azt is odaadta nekik Isten. Amel leju házideikat lasz lejle hú, kálja álma, havusot lasz a jame, u babi asza bász jame, bőkhala ez is szöv, vülő is tákach. Azt mondja, a Talmud, Isten azonban figyelmeztette őket, tiétek lehet, végezhettek vele, de ha végeztek vele, a világ meg fog szűnni létezni, nem tud tudni folytatódni. Erre próbaként megkötözték, és maguknál tartották 3 napig. Ebben a 3 napban viszont bárhova mentek, sehol se találtak egy napos tojást. Magyarul a tyúkok sem tojtak már tojást, mert a nemi késztetés az megszűnt. Amre éhén navid, náktelé káli almalni, mit csináljunk? Ha megöljük, akkor tényleg a világ meg fog szűnni, emberek nem fognak házasodni, nem lesznek gyerekek, nem lesz... A világ nem fog tovább folytatódni. Ni baj ráhme pálga, ha csak félig öljük meg, pálgabre ki a laja havé, az égben nem adnak fél dolgot, nincs egy félig öljük meg. Káhla lejné, erre azt mondják, jó, akkor szúrjuk ki a szemét. Usvakuhu ve a hané, de lojbi a hané, lojmi garibé le inisbikra veszély. Erre elküldték, és úgy, hogy kiszúrták a szemét, megvakították, és mi volt ennek a haszna, hogy bár a nemi bűnök késztetése, kísértése, az megmaradt, de egy dolog nem maradt meg, hogy az embereknek már nincs késztetésük a vérrokonaikkal bűnbe esni. A Tórában látjuk, hogy ez is nagyon komoly része a felsorolt nemi vétkeknek, különböző családtagokkal való vétek, de erre ma már nincs senkiben késztetés, csak normális emberekben, ugyanúgy, hogy a bálványimádása sincs egy ilyen felfoghatatlan késztetés, mert ezt elérték, az, hogy megvakították a nemi örömök rossz ösztönét, a nemi bűnök kísértésének rossz ösztönét, ezt legalább elérték vele. Mi már rava mászne hachi, ráv gidil amár gadel, és gidil, és én vagy farosabb mászne amár, ha kéla gadel, a gibajvá nöjra. Oké, drága barátom, innen fogjuk folytatni holnap. Kicsit korábban kell abba hagynunk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel szokásos időben fogjuk folytatni a 70-es lappal. Kicsit nehezen jött össze ez a mai, de ami összejött, az összejött. Köszönöm szépen a figyelmet. A holnap reggeli viszontlátásra, viszonthallásra.